13. fejezet. Még mielőtt a hajnal első fénye felragyogott volna, a Briremis vitorláit úgy rendezték el, hogy a hajó egy helyben maradjon. A tatot megemelte egy hatalmas hullám, aztán a hajó émeítő érzést keltve alábukott. Kato áthajolt a tat korlátján, és az alant kavargó sötét mélységbe öklendezett. Már addig is elég rosszul érezte magát, míg látta a láthatárt, amely biztos pontot nyújtott az egyensúly érzékének, ám amint tegnap este a sötétség körülzárta a kis hajót, a lábai alatti rendszertelen, émeítő mozgás tízszeresére növelte a szenvedéseit. Egész éjjel a tatnál állt, és kóvájgó fejjel küzdött az időről időre rátörő hányingerrel, amitől úgy érezte, mintha a gyomrát kitépték volna, és épp kirángatnák a torkán. Kato örült, hogy Makro Ravennában maradt. A kemény Makro ugyanolyan vidám magabiztossággal viselte a hajózást, mint az utazás összes többi formáját. Kétségkívül frissítőnek találta volna a hűvös szellőt, vagy valami hasonló bosszantó véleménye lett volna róla. Makro miután Kato beszámolt a megbeszélésről, nyíltan megvádolta a barátját, hogy titkol valamit. Katonak akkor titkon hízelget, hogy kiválasztották a feladatra, most azonban bármit megadott volna, hogy helyet cserélhesse Makroval. Jobban vagy már? Kato megfordult, és Decimust, a Briremis Trierarkuszát látta előbb bukkanni a sötétségből. Az ifjú centúrió megrázta a fejét. Te az új centúriók egyike vagy, akiket most helyeztek át a haditengerészethez, igaz?
Így van.
Nos, nem akarok tapintatlan lenni, de nem igazán vagy alkalmas erre a szakmára.
Gyűlölöm a tengert.
Gondolom, igazi szárazföldi ember vagy.
Igen.
Kátóra ismét rátört a hányinger, ezért visszaugrott a korláthoz, és addig öklendezett, amíg a roham el nem múlt. Aztán megtörölte a száját, és Decimus felé fordult.
A légióból helyeztek át.
Áthelyeztek? Értem. Bólintott Decimus diplomatikusan kikerülve a kérdést, hogy miért helyezték át a centúriót. Én képtelen lennék állandóan menetelni és mindenféle ostobaságot építeni. A tengeren sokkal egyszerűbb az élet. Kato a Trierarkuszra nézett, arra gondolva, hogy inkább egymaga felépítene egy egész vízvezetéket, semmint még egy napot a hajó fedélzetén töltsön. Decimus Kato mellé lépve a korlátra támaszkodott és a széllel szembe fordulva mély levegőt vett. Üde és sós. Szép napnak nézünk elébe. A szél kisé változó lesz ugyan, de vihartól nem kell tartanunk.
Ha változó lesz a szél.
Kato nagyot nyelt és összeszorította a fogát.
Hol vagyunk?
Néhány mérföldnyire a fogtól. Parancsot adtam, hogy maradjunk egy helyben, így amíg sötét van, nem kerülünk közel hozzá.
Miért ne kerülhetnénk közel hozzá?
Hogy miért ne? Nevetett Decimus. Még sosem láttad a fokot, igaz?
Sok minden van, amit még sosem láttam beleértve a te nyomorult Mortepontum fokodat is.
Mit gondolsz, miről kapta a nevét? A halál hídja. Elég árulkodó, nem gondolod? Kato körbe pillantott.
Na tehát veszélyes hely.
Több hajó futott zátonyra ott, mint az egész partvonal mentén.
Az meg hogy lehet?
Mikor a nap felkel, és közelebb érünk hozzá, azt hiszem, nyomban meg fogod érteni, miért szoktuk messzire elkerülni. Most pedig, ha megbocsátasz, utána nézek az embereimnek. Még napkelte előtt meg kell etetni, és a helyükre küldeni őket. Bajra számítasz?
Ezt komolyan kérdezed?
Decimus csodálkozva megrázta a fejét.
Még sosem volt dolgod kalózokkal?
Nem. Olyan megbízhatók, mint egy cápa a kolbász töltő műhelyben, és kétszer olyan veszélyesek. Kato felvonta a szemöldökét.
Szép hasonlat.
Habár elég következetlen.
Micsoda?
Ráncolta a homlokát Decimus.
A hasonlat elég következetlen. A cápák nem szárazföldi állatok.
Decimus vállat vont.
Te nyilvánvalóan nem ismered a bankáromat.
Amint a keleti láthatáron felderengett a hajnal első fénye, Kato megpillantotta a sziklás part homályos körvonalait. Decimus egy sötét foltra mutatott.
Az ott a fok.
Hamarosan közelebb érünk hozzá. Az orr felé fordult, és tölcsért formált a kezéből.
Engedjétek le, és kurtítsátok meg a vitorlát!
Néhány matróz felkúszott a kötélzeten, majd a lábaló kötélen egyensúlyozva végig másztak a vitorla rúd mentén. Amikor mindenki elfoglalta a helyét, az első tiszt parancsot kiáltott, mire a matrózok kikötötték a rögzítő köteleket, és elkezdték kigöngyölni a vitorlát. A vászon hullámzott, majd lassan megfeszült, ahogy a fedélzeten maradt tengerészek neki feszültek a szarv köteleknek, amiket aztán rögzítettek a hajó korlátja melletti bakokhoz. Miután megkurtították a négyszögletes vitorlát, a vitorlarúdon álló matrózok lekötözték a vásznat, és visszatértek a fedélzetre. A Briremis mozgása kezdett egyenletesebbé válni, Kátó pedig hallotta a hajó mellett tovasuhanó víz susogását.
Kormányos! Kiáltotta Decimus. Három únyit balra!
Igenis, uram! Három únyit balra!
A Kátó mögött álló tagba szakadt tengerész megvetette a lábát a deszkákon és megemelte a hajó oldalán a tattól nem messze elhelyezett jókora evező kormányt. A Briremis lassan engedelmeskedett és szélbe fordult a távoli part felé. Aztán a szél előre lendítette a hajót, amely örvénylő fehér tajtékot hagyott maga után. Decimus láthatóan nagyon elemében volt, vidáman csillagó szemekkel fordult Kátó felé. Jobban vagy?
Sokkal.
Ilyen széllel hamarosan elérjük a találkozóhelyet. Persze, ha netán vissza kell menekülnünk Ravennába, úgy ellenünk lesz. Ez esetben be kell vonnunk a vitorlát, és munkára kell fognunk az evezősöket, biccentett a fedélzet felé, mire Kátó a járórácsra pillantott. A padokon ülő embereket épp csak látni lehetett a félhomályban.
Ha csapdába kerülünk, elég gyorsan ki tudják szabadítani a hajót a veszélyből?
Muszáj lesz nekik. Ezeket a hajókat úgy építették, hogy gyorsak legyenek. Az igazi kérdés, hogy meddig tudjuk tartani az iramot. Jól táplálom és sokat pihentetem az embereimet, ezért megvan bennük az az erőtartalék, amire szükségünk lehet. De reméljük, nem lesz szükség erre. Igaz?
Vitorla a bal oldalon!
Kiáltotta az őrszem az árbóc csúcsról és a part felé mutatott. Kátó ösztönösen arra felé fordult, a láthatárt nézte, de semmit sem látott.
Látsz valami részletet?
Kiáltott fel Decimus az őrszemnek.
Fekete vitorla! Hallatszott egy pillanattal később. Már látom a törzsét is! Nagy hajó!
Ő az? Kérdezte Kátó.
Nagyon valószínű.
Télen kevés hajó járja a tengereket, a galózok miatt pedig mostanában még annál is kevesebb. Látszik a fedélzet!
Kátó és Decimus az árbóc csúcs felé fordultak.
Még egy vitorla! Mutatott az őrszem dél felé.
Kátó érezte, hogy a tarkóján jeges borzongás fut végig.
Csapda!
Higgadj le! Mosolygott Decimus.
Rengeteg időnk van még, hogy visszatérjünk a nyílt tengerre. Még egy vitorla! És még egy!
Kiáltotta az őrszem, és a Briremis tattyán túlra mutatott. Kátó beletörődve bólintott, majd Decimus felé fordulva mosolyt kényszerített az arcára.
Mit is mondtál?
A Trierarkus tudomás sem vett róla. Lábújhegyre állt, és átpillantott a hajója nyomdok vizének hullámai fölött. A láthatáron két háromszögletű vitorla tűnt elő.
Átkozott túl jó tengerészek, mormogta Decimus. Bizonyára már tegnap este óta figyeltek minket keletről. Azóta, hogy egy helyben álltunk.
Ezt miből gondolod?
Őket elrejtette a félhomály. Mi meg tisztán látszottunk a napkeltébe.
Most mi lesz?
Most?
A Trierarkus vállat vont.
Elkapták a tökünket. Csak reménykedhetünk, hogy nem terveznek semmi aljasságot. Nem lenne értelme, hogy megpróbáljunk elmenekülni. Meg kell állnunk, hogy bevárjuk őket.
A Briremis felemelkedett a hullám hátán. A kis orvitorlát felvonták, amivel épp csak annyi szelet foghattak be, hogy az evező kormánnyal irányítani tudják a hajót. Kátó körül a matrózok felkészítették a hajót az ütközetre, a tengerészgyalogosok is elfoglalták a helyüket. Az előfedélzeten elhelyezett hajítógépet megtöltötték, a feszítő karokat pedig a fogasléc hangos kattogása közepette hátra húzták. A csákjázástól védő hálókat felszerelték, míg egy maroknyi íjakkal és nyílvesszőkkel felfegyverkezett katona felsorakozott a taton. Kátó felvette a páncélját, és Decimus mellett állva egyik kezét a kardja markolat gombján nyugtatta. Nézte, ahogy a négy hajó egyre közeledik. Közülük három alig volt nagyobb a Briremisnél, és keleti mintára készült háromszögletű vitorlát használtak. Karcsúnak tűntek, könnyedén szelték a szürkéskék hullámokat. Mikor a negyedik hajó elég közel került, hogy látni lehessen a részleteit, Decimus elkeseredetten megrázta a fejét. Még Kátó gyakorlatlan szeme is ismerősnek találta a hajó alakját.
Ez egy római hajó, ugye?
Az volt. Ez az egyik eltűnt Triremis.
A kisebb hajók megálltak nem messze a Briremis-től, és várták, hogy a Triremis közelebb érjen. A negyedik hajó, három társához hasonlóan, fekete vitorlát hordozott. Ahogy a Triremis még utoljára irányt változtatott, a vitorla rudon apró alakok bukkantak fel, és sietősen összegöngyölték a vásznat. Hamarosan előtolták az evezőket, amelyeket aztán a pontos időzítést kivárva a vízbe merítettek. A tenger felkavarodott, ahogy a Triremis a római hajó mellé siklott.
Azt hiszem, eljött az igazság pillanata, fordult Decimus Kátó felé.
Igen.
Kátó a közeledő hadihajóra szegezte a tekintetét, és azon tűnődött, vajon lehetséges-e, hogy Vitellius valóban azért bízta meg ezzel a feladattal, mert azt remélte, nem fog élve visszatérni. Mikor a Triremis már csak alig 100 lépésnyire járt, szélbe fordult, majd bevonták az evezőket. Szinte azonnal egy kis csónakot engedtek le az oldalán, amely aztán átbukdácsolt a két hajó közötti résen, mindvégig a Briremis hajítógépének tűzvonalán kívül maradva. A csónak végül megállt a római hajó közelében. A csónak hátsó padján magas, szikár, fekete hajú, frígiai süveget viselő fiatalember ült. Tölcsért formált a kezéből, és görögül oda kiáltott a Briremis legénységének.
A közvetítő! A fedélzetem van!
Kátó a korláthoz lépett és felemelte a kezét.
Itt vagyok. Nálad van a pénz?
Nálam van.
Most velünk jössz!
A férfi parancsot kiáltott az evezősöknek, mire a csónak előre lendült, a vízen át a Briremishez siklott, az egyik kalóz pedig keményen megragadta a fedélzetre vezető kötélhátsót. Kátó a legközelebbi tengerészgyalogos felé fordult.
Menj le a kabinba! Van egy láda az ágyam alatt. Hozd ide!
A tengerészgyalogos szalutált, aztán a tat kis kabinjába vezető lejáróhoz rohant. Kátó megmarkolta a korlátot és átlendült fölötte. Lábai a kötélhágcsó fokait keresték.
Római!
Kátó hátrafordulva látta, hogy a csónakban álló férfi feléje szegezi az ujját.
Nem tarthatod magadnál a kardodat!
Az ifjú centúrió egyik kezével megszorította a korlátot, a másikkal pedig előhúzta, és a Briremis fedélzetére dobta a kardját. Decimus aggodalmasan nézett a fiatalemberre.
Bős dolog ez?
Ki tudja? Kérdezett vissza Kátó komoran.
Aztán rájött, hogy a Triararchus valószínűleg még nála is idegesebb, ezért mosolyt kényszerített az arcára.
Miután vége az ügynek, vissza akarom kapni a kardomat.
Hátra nézett, felmérte a csónak mozgását, majd nehézkesen leugrott. A kis lélekvesztő megbillent, Kátó pedig biztosra vette, hogy fel fog borulni, és mindannyian a vízbe zuhannak. A páncélja miatt úgy süllyedne el, akár egy kődarab. Álmatatban ülő fiatalember megragadta a vállát, és segített visszanyerni az egyensúlyát.
Őj már le, te ostoba! Hol a pénz?
Már hozzák!
Egy pillanattal később a tengerészgyalogos bukkant fel a Briremis korlátjánál, és egy hálóval leengedte a ládát. A kalóz azon emberek ösztönös ügyességével, akik hosszú éveket töltöttek a tengeren, felállt és a ládáért nyúlt, majd a csónak aljára irányította. Miután kibontotta a hálóból, a csónak közepére húzta, aztán oda biccentett az evezősöknek. A csónak megfordult, és a Triremis felé indult. Kátó leült, miközben a jéghideg víz a sarujára és a nadrágjára fröccsent. Már a Briremis mozgását is elég kellemetlennek találta, de most úgy tűnt, mintha a víz szinte egy magasságban lenne az arcával, a csónak pedig félelmetesen bukdácsolt. Mikor a Triremishez értek, úgy ragadta meg a kötelet, amit odadobtak neki, mintha az élete függene tőle, és nem éppen méltóság teljesen mászott fel a széles fedélzetre. A deszkák viszonylag szilárdnak tűntek a talpa alatt, ez kissé megnyugtatta, miközben feltápászkodott és kihúzta magát. Aztán a ládát is átemelték a korláton, és a lába mellé tették. Végül az ifjú kalóz is felmászott a csónakból, odalépett Kátó mellé.
Üdv! Harsant egy hangat ad felől, Kátó pedig arra felé fordulva, látta, hogy egy magas, széles melkasú férfi lépked feléje.
Mindkét fülében aranykarika csillogott, míg arcát, amelynek vonásai egyértelműen görög származásról tanúskodtak,
Olyan borzalmas sebhelyek borították, hogy Kátó óhatatlanul is merőn bámulta. A kalóz elmosolyodott, és a centúrióhoz lépve előre nyújtotta a kezét. Kátó nem számított ilyen szívélyes fogadtatásra, ezért tétovázott. Aztán nyelt egyet, és elhatározta, hogy eljátsza az igaz római szerepét. Ridegen a feléje nyújtott kézre pillantott, és megrázta a fejét. Sajnálattal közdöm, de parancsot kaptam, hogy ne barátkozzak kalózokkal. A görög döbbenten nézett rá, majd harsogó nevetésben tört ki.
Hát se sem láttam még ilyen makacs népséget. Téteket, rómaiakat. Nem tanítottak meg viselkedni?
De igen, csak hogy nem szoktunk bűnözőkkel társalogni. Felteszem, te vagy Telemakus.
Én vagyok,
hajtotta meg a fejét a görög.
Ő pedig a haddagyom, Ajax.
A Kátó mellett ácsorgó ifjú biccentett.
Intézzük el ezt gyorsan, római,
folytatta Telemakus.
Még rengeteg a teendő.
Teendő? Így nevezed a kalózkodást és a fosztogatást?
Nevezd, ahogy akarod. Nem értettem a nevet, centúrió.
Mert nem mondtam.
Hogy tetszik,
vonta meg a vállát Telemakus.
Ez itt a foglalónk?
Bökötte meg a ládát a csizmája hegyével.
Az. Remek. Van egy üzenetem az uraidnak. Mondd meg nekik, hogy az áru még nálam van, de mások is kifejezték érdeklődésüket iránta. Méghozzá aranyban. Néhány napon belül ők is kifizetik a foglalót.
Kik? Kérdezte Kátó.
Tudod, hogy nem mondhatom meg. Szeretnének névtelenek és élők maradni.
Ha, a felszabadítók, mosolyodott el gúnyosan Kátó. Ugyan kik is lehetnének?
Te mondtad, nem én? Nem, mintha olyan kevés ember lenne a világon, akiknek jó okuk van gyűlölni Rómát és mindent, amit képvisel.
Onnan tudjam, hogy nem csak blöffölsz így, próbálva felverni az árat.
Nem tudhatod,
vigyorodott el Telemakus.
De vajon az uraid megengedhetik maguknak, hogy kockáztassanak? Az áru természetét ismerve nagyon kétlem. Mondd meg nekik, hogy vetélytársaik 20 millió szeszterciuszt ajánlottak fel nekem. Az uraid 2 hónapot kapnak, hogy túllicitálják az ajánlatot.
Kátó próbálta leplezni a döbbenetét az összeg hallatán. Hatalmas vagyon volt. Nemhogy egy király, de egy egész királyság váltságdíja. Az áru alatt a tekercseket érted, ugye? Pillantott Telemakusra. A kalóz vezér összenézett a hadnagyával, és kuncogni kezdett.
Úgy van.
Nincs az a tekercs, ami ekkora összeget ér.
Ezek a tekercsek? Megérik,
bökte melbe Telemakus a centúriót.
Hidd el nekem!
Miért? Telemakus szórakozottan tekintett Kátóra.
Fogalmad sincs arról, miféle tekercsek ezek, igaz?
Kátó arra gondolt, hogy megpróbálja átverni a kalóz vezért, de aztán rájött, hogy azonnal átlátnának rajta. Igaz?
De szeretnéd tudni, ugye?
Kátó viszonozta a kalóz tekintetét, de nem tudta leplezni a kíváncsiságát.
Gondoltam,
bólintott Telemakus, mielőtt a római válaszolhatott volna.
Ha elmondanám, ha bármilyen apró részletet elárulnék arról, mi áll bennük, ezzel kimondanám a halálos ítéletedet, római. Örülj a tudatlanságodnak. Persze csak, ha életben akarsz maradni.
Metsző pillantást vetett az ifjú centúrióra, megbizonyosodva arról, hogy az megértette a veszélyt, aztán folytatta a mondandóját.
Mielőtt távoznál, szeretnék rád bízni még egy üzenetet.
Csettintett, mire egy núbiai sietett fel a fedélzetre, kezében kis vessző kosárral, amit átadott a kalóz vezérnek. Telemakus felnyitotta a tetőt, és Kátó felé fordította a kosarat, amelynek mélyén kusza fekete haj látszott.
Hadd mutassam be, ez egykor volt Lissus hajdani kormányzóját, Gaius Manilust, legalábbis azt hiszem így hívták. Ezt vidd vissza Ravennába, találkozásunk emlékeként. Mondd meg az uraidnak, mostantól még több kolóniát fogok felprédálni, ha csak nem kapok évente 10 millió szeszterciuszt, vagy annak megfelelő aranyat. Emlékezni fogsz mindenre?
Mérte végig Telemakus a centúriót.
Igen.
A kalóz vezér tekintete kissé tétovának tűnt.
Hány éves vagy, fiú?
19.
Miért éppen téged küldtek?
Mert feláldozható vagyok.
Bizony, hogy az vagy,
felelte Telemakus, és megdörzsölte az állát.
Amint a hersegő hang elmondta Kátó figyelmét, a kalóz vezér hirtelen előre lendült, méghozzá olyan gyorsan, hogy a mozdulatot szinte látni sem lehetett. A centúrió mozdulatlanná dermedt, mert egy görbe kés szorult a torkához. Telemachus közelebb hajolt hozzá. Sötét szemei résnyire szűkültek.
Emlékezni fogok rád, te döjfös kis korcs, mondta halkan. Akár most rögtön elvághatnám a torkodat, hogy aztán a te fejedet is visszaküldjem.
Sokat mondó pillantással nézett Kátóra, akinek orrát betöltötte a halszószaga. Aztán a tőr elkerült a torka elől.
Szeretném minél előbb befejezni a tárgyalásokat, és nem áll szándékomban addig várni, amíg ti, rómaiak, küldötök egy olyan embert, akinek van egy kis jó modora. Ha még egyszer találkozunk, esküszöm, saját kezüleg belezlek ki. Most pedig fogd ezt, lökte oda a kosarat Kátónak, és takarodj a hajomról. A találkozó után megpróbáltok követni minket. Elsüllyesztjük a hajótokat, és végzünk minden túlélővel. Menj!
Kátó sietve lemászott a Triremisről. Miután ledobták a kosarat, gyorsan a csónak ülése alá tolta, próbálva nem gondolni arra, mit tartalmaz. Ajax szórakozott arccal nézte a centúriót.
Benned aztán van mersz római. Nem sokan mondhatják el magukról, hogy így mertek beszélni Telemachusszal, és életben maradtak.
Ó, valóban?
Kátó a kalózra nézett, majd folytatta.
Nem állhatsz túl régóta a szolgálatában.
Ajax arcán halvány mosoly suhant át.
Tévedsz. Egész életemben ismertem őt. Nem az a piperkőc, akinek hiszed. Ha még egyszer találkoztok, végezni fog veled.
Ha csak nem én végzek vele. A kalóz felnevetett.
Római dőfösség. Még sosem láttam ehhez foghatót.
Miután Decimus a fedélzetre segítette Kátót, a centúrió oda nyújtotta a kosarat a tengerész gyalogosnak, akit korábban elküldött a ládáért.
Vidd ezt le a kabinba, de ne nyisd ki, ha csak nem akarod, hogy megkorbácsoljanak. Megértetted?
Igen, uram.
Kátó a tatkorláthoz sietett és hájni kezdett.
Mi történt oda át? Kérdezte Decimus.
Inkább ne kérdezd, csak induljunk vissza Ravennába. Tűnjünk el innen.